Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Kettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ternyák Csaba egriesek december 31-én 18 óra 30 perckor évvégi háladó szentmisét mutat be az Egri Bazilikában. A szertartást rádiónk élőben közvetíti, és követhető lesz a Szent István Televízió YouTube csatornáján is. Szent Család vasárnapján zárta le Ternyák Csaba egriesek a jubileumi szentévet az Egri Főegyházmegyében. A főpásztor arról beszélt, ha bármelyik keresztre rátekintünk, eszünkbe jut Jézus szava, aki hisz benne nem veszik el, hanem örökké él. Hisszük, hogy a szent év lezárásával nem fogy el a remény, hanem gyarapodik bennünk, fogalmazott az érsek. A szentmise végén a Gönczi atyafiakkal közösen vonult ki Ternyák érsek és a papság, kísérve a zarándok keresztet. Lezárta a jubileumi szent évet a Szent István Bazilikában Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érsek. Néhai Ferenc pápa tavaly december 24-én nyitotta meg a jubileumi szent évet. Vízkereszt ünnepén zárják be a Szent Péter Bazilika szent kapuját. A január 6-án 9 óra 30 perckor kezdődő szertartást és szentmisét 14. Leó pápa mutatja be. Az Úr megjelenésének ünnepével hivatalosan is lezárul a szent év. Donald Trump akár Kijevbe is készen utazni, amennyiben az előmozdítja a béke ügyét, hogy az ukrán parlamentben felszólaljon egy megállapodás elfogadásának érdekében. Erről az amerikai elnök beszélt, miután Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel tárgyalt Floridában. Trump azt a meggyőződését hangoztatta, hogy a béke megállapodás közel van Ukrajna számára, ugyanakkor úgy fogalmazott, hogy egy-két nagyon problémás kérdés fennmaradt. Az elnök arról is beszélt, a kelet-ukrajnai Donbass régió egyike az ilyen kérdéseknek, de megjegyezte, ezen a téren is sikerült közelebb kerülni az egyetértéshez. Az amerikai elnök a korábban Vladimir Putyin orosz elnökkel folytatott telefonbeszélgetéséről elmondta, az két órán keresztül zajlott, nagyszerű volt és számos pontot megvitattak az orosz államfővel. Volodymyr Zelenszky pedig kifejtette, a 20 pontra szűkített béketervezetről 90%-ban sikerült megállapodni, amelyen belül az ukrán-amerikai biztonsági garanciákat illetően 100%-os az egyetértés. Szavai szerint az ukrán-európai-amerikai biztonsági garanciákról szinte teljes egészében létrejött a megegyezés. Az ukrán államfő hangsúlyozta, egy kidolgozott és elfogadott béke megállapodás bármely eleméről szükségessé válhat népszavazás Ukrajnában, de nem zárta ki, hogy arról az ukrán parlament döntsön. Moszkva egyetért az amerikai elnöknek azon kijelentésével, miszerint a felek közel állnak az ukrajnai konfliktus rendezéséhez, és a tárgyalások végső szakaszban vannak, jelentette ki Dmitrij Peszkov. Az orosz elnök sajtótitkára közölte, Vladimir Putyin és Donald Trump előző telefonbeszélgetése során nem esett szó a karácsonyi tűzszünet lehetőségéről. Az ortodox karácsonya Julianus naptár szerint január 7-én lesz. A nyáron életbe lépő uniós migrációs paktum elleni küzdelmet nevezte 2026 egyik legnagyobb csatájának a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter közösségi oldalán megismételte, Magyarország jövőre sem fogad be migránsokat, és nem fizet más országok bevándorlóiért. Látványosan megmutatkoztak a haderőfejlesztés eredményei 2025-ben, közölte a honvédelmi miniszter az MT-vel. A honvédség évek óta tartó modernizációjának célja továbbra is egyértelmű, Közép-Európa meghatározó, korszerű, NATO-kompatibilis, high-tech haderő fejlesztése, tudatta Szalai Bobrovnicki Kristóf. Fokozatosan állítják rendszerbe a Leopard harckocsikat, melyekből az utolsó példányokat december első felében vették át. Nagy előrelépést jelentenek a Hiúzok, a Lynx gyalogsági harcjárművek, amelyekből a több mint 200 darabos rendelés jelentős részét a zalaegerszegi gyárban készítik, valamint megérkeztek a H225M több célú helikopterek. A Magyar Önkormányzatok Szövetsége 8 pontos javaslattal készül a konzultációra a közigazgatási és területfejlesztési miniszterrel. Navracsics Tibor január 6-án szeretné megtartani az egyeztetést. A javaslatok között szerepel az önkormányzatiság alkotmányos megerősítése és a szolidaritási hozzájárulás szabályozásának átalakítása is. Több a kis- és középvállalkozásoknak fontos adóügyi határidő jár le december 31-én, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Szilveszterig lehet választani 2026-ra a kisvállalati adót, a katát, illetve az alanyi mentességet az áfában, ismertette az adóhivatal. Megnyílt az oktatási hivatal informatikai felülete, amelyen benyújthatók a tankötelezettség kezdő időpontjának halasztásáról vagy korábbi megkezdéséről szóló kérelmek. A dokumentumokat január 19-ig lehet beadni. Végül az időjárásról. Csak egy délfelé vonuló szakadozóban lévő frontfelhőzet zavarhatja majd a napsütést. Helyenként hózápor előfordulhat, a szél nagy területen megerősödik, néha viharossá is fokozódhat. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 10 és mínusz 5 fok között, napközben plusz 1-3 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Napi egészségünk.
Szeretettel köszöntöm a hallgatóinkat, Molnár Andrást hallják. Mai egészségügyi műsorunkban dr. Herceg László egri házi orvossal beszélgetünk a magas vérnyomás betegségről, a vérnyomás mérésének fontosságáról. Elegendő vajon a csuklós vérnyomás mérő? Elég egyszer mérni, hogy irányadó értéket kapjunk? Mennyi sót érdemes fogyasztani naponta? Egyebek mellett ezekre a kérdésekre is választ kaphatnak, ha velünk tartanak a következő közel egy órában. 2024. április 8-ai adásunk ismétlését sugározzunk.
Szeretettel köszöntöm a stúdióban Herceg László egri házi orvost, akivel ma a vérnyomás kérdésköréről fogunk beszélgetni, hiszen ez egy elég tág fogalom egyébként, és szerintem elég sok az űrzavar a fejekben, hogy mi is a normális, honnantól kell jobban odafigyelni. Szeretettel köszöntöm a stúdióban.
Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Hát én ugye a pályámat belgyógyászként kezdtem, és hogy a belgyógyászat egyik legnagyobb területe az olyan belgyógyászati betegségeknek a kezelése, mint a magas vérnyomás, meg a cukorbetegség, ezek népbetegségek. Kezdjük egy kis statisztikával. Nemzetközi felmérések szerint a felnőtt lakosság, tehát 18 éves kortól számítva egy harmada, tehát kb. 30-35%-a magas vérnyomás betegségben szenved. Az életkor előre haladtával ennek a gyakorisága még inkább nő. Tehát azt lehet mondani, hogy 50-60 éves kor között már szinte 50%-ot is eléri a magas vérnyomásos betegek száma. Magyarországi adatokra hivatkoznék, ott például a 70 éves kor fölött már 70% fölött van a magas vérnyomás előfordulásának gyakorisága. És hogy milyen érdekes, fiatal korban, tehát hogyha még a 18 éves fiatal felnőtt kort számítjuk, akkor úgy néz ki, hogy a férfiak kétszer annyian vannak magas vérnyomásosok, mint a nők. Tehát ez előfordul fiatalkorban is, és hogy haladunk előre az idővel, egyre inkább kezdik utolérni a hölgyek a férfiakat, úgyhogy 60 éves kor fölött már fej-fej mellett vannak, még mindig egy kicsit kevesebb a nőknek az aránya, de 70 éves kortól gyakorlatilag beelőzik a férfiakat magas vérnyomás tekintetében.
Azt említette, hogy egyre fiatalabbakat érint ez a betegség. Milyen háttere lehet ennek? Tehát hozunk magunkkal valamit örökletesen is, vagy ez kifejezetten az életmód határozza meg?
Nagyon sok minden befolyásolja. Úgy néz ki, hogy ezek is nemzetközi adatok, hogy 80-85%-ban úgynevezett esszenciális, vagyis olyan magától adódó genetikai és környezeti tényezők hatására kialakuló magas vérnyomásról van szó, ahol nem lehet egy bizonyos okot megnevezni a háttérben. A maradék 20-15%, az pedig úgynevezett másodlagos, tehát nem elsődleges, mint az előző, hanem másodlagos magas vérnyomás. Ez azt jelenti, hogy valami olyan szervi baj van a háttérben, vagy betegség, vagy szabályozási zavar a szervezetben, aminek a következménye magas vérnyomás. Akkor kezdjük a kisebbik szelettel itt a 15-20%-ban. Ugye vannak úgynevezett nem hormonális dolgok. Itt a nem hormonális az azt jelenti, hogy nem tudunk olyan hormon szintet kimutatni a háttérben, ami úgy befolyásolja a szervezet belső szabályozását, hogy ennek következménye lesz. Egyik leggyakoribb ok, amit már az utóbbi időben úgy néz ki, hogy előre tolakodott, ez az úgynevezett alvási apnoé. Vagyis ez azt jelenti, hogy éjszaka rendkívül hangosan horkol ez az ember, aki alvási apnoé, és illetve vannak olyan periódusok, amikor elakad a légzése, és utána egy hirtelen nagy felhorkanással folytatódik tovább az alvás. Ennek az a következménye, hogy nincs igazán mély pihentető alvása az ilyen embernek, hanem éjszaka, amikor horkol, már akkor is kevesebb levegőt kap, ugye, mert ott van egy légúti akadály, ami miatt ez a horkolás van, tehát ez a hangban nyilvánul meg az a szelep, ami ott a garatban működik, egy ellazult garatról van szó. Nagyon gyakran többlet súlya rendelkező embereknél jelentkezik ez a dolog. Nyilván a garatképletek, meg minden egyszerűen az elhízás miatt, meg a vastag tokkal, meg egyebek miatt szűkebb a tér, amin keresztül levegőt tudnak venni az emberek. A másik pedig, hogy az életkor előre haladtával a lágy szájpad, ugye, ami hátul, ha belenézünk a torkunkba, látszik, hogy ott még egy ilyen kis csap is lelóg. Ez a lágy szájpadnak a tónusa, tehát amit izmok tartanak, mert a nyeléskor, hangképzéskor használjuk ezeket az izmokat, hogy ha ez teljesen ellazul, akkor mint egy hátra lecsapódik, és az orron keresztül vett levegőt, azt mint egy szelep félig meddig úgy tudja átengedni, hogy az ott rezeg állandóan, ettől van a horkolás. Na most, hogyha a légzés kimaradás van, mert lezárul teljesen, mi történik a szervezetben? Ugye van egy automatikus rendszerünk, ami figyeli a vérnek az oxigén szintjét. Ez az agyunkban vannak ilyen receptorok, érzékelők, és hogyha a légvétel elmaradása miatt csökken az oxigén szint, akkor csak áttöri ezt a nyugalmi állapotot, és hirtelen egy kényszer légzés, egy mély légzés kialakul, ez a felhorkantás. Na most, aki ilyen problémával rendelkezik, azoknál ez az éjszakai, mondjam azt, hogy vészreakció, tehát ez körülbelül olyan, mint amikor az embert iszonyatosan megijesztik, és akkor elkezd dobogni a szíve, fölmegy a vérnyomása, és hogyha éjszaka többször ismétlődik, az azt jelenti, hogy egy stressz hormon szintje állandósul viszonylag magasan a szervezetében, és stressz készültség. És ehhez az erek ugye úgy alkalmazkodnak, mert a stressznek az a lényege, hogy megpróbálja felgyorsítani, felélénkíteni, és még hatékonyabbá tenni a vérkeringést, vagyis az erek is összehúzódnak, fokozottabb lesz, a vérnyomás is magasabb lesz ennek következtében, és aki nem tudja így kialudni magát, hát ez sajnos napközben lehet, hogy spontán elalszik, vagy pedig este spontán, akár autóvezetés közben, lásd veronai buszbaleset, ahol tulajdonképpen a buszsofőrnek ilyen gondja volt. Tehát ez egy rendkívül gyakori. Úgyhogy ezért, amikor gépjárművezetői alkalmassági vizsgálatot csinálunk, de akkor mindig rá kell kérdezni, hogy milyen az alvása a paciensnek. És ez elsősorban a paciensnek az érdeke, hogy kiderüljön az, ha eddig még nem figyeltünk rá, hogy van ilyen problémája, két okból. Egyrészt, mert véletlenszerűen okozhat olyan balesetet, ami nem szándékos, de akár ember életeket is veszélyeztethet ezzel, tehát nem biztos, hogy neki szerencsés az, hogyha egy olyan balesetet okoz, amiben vagy ő, vagy más ember meghal, vagy megnyomorodik. Tehát ilyen szempontból az ő érdeke, másrészt pedig, ha ezt felfedezzük, akkor ez kezelhető. különböző módokon, ebben most nem megyek bele. A lényeg az, hogy ez egy kezelhető dolog, megszüntethető, van, amikor eszközökkel, van, amikor csak gyógyszeresen befolyásolható, voltak mindenféle plasztikai műtét, tehát ilyen garat plasztikai műtéti próbálkozások, azok vagy sikeresek, vagy nem. Szóval a lényeg az, hogy egyensúlyban tartható ez a dolog, és akkor nem veszélyeztet senkit ez a probléma, és azt látjuk, hogy ha időben felfedezzük, még mielőtt fixálódott volna a magas vérnyomás, tehát mielőtt végleges lenne a magas vérnyomás, visszafordítható a folyamat, és megszüntethető a magas vérnyomás, vagy pedig enyhíthető a magas vérnyomás betegség. Tehát ez egyik gyakori ok. A másik gyakori ok a vesebetegség. Lehetséges, van olyan, ami nem túl ritka, hogy a veseérhez vezető artéria szűkebb egy kicsit. És hogyha ez beszűkül, a vesén átfolyó vér nyomása kisebb, ezért, hogy a szűrő működés jól működjön, olyan hormonok szabadulnak föl, amelyek emelik a vérnyomást azért, hogy több vért kapjon a vese, tehát ki tudja szűrni a vizeletbe a salakanyagokat. És lehetséges olyan, amikor egy krónikus vesebetegség, tehát lassan, folyamatosan előre haladó vesebetegség van, ez ugyanezzel a mechanizmussal, a vese szűrő funkciónak a csökkenése vagy romlása miatt emeli a vérnyomást. Tehát ez a leggyakoribb, ami nem hormonális eredet, de vannak olyan hormonális betegségek, mint a aldoszteron, primer hiperaldoszteronizmus úgy hívják ezt, tehát amikor elsődlegesen egy aldoszteron nevű hormon a szervezetünkben szintje megemelkedik, és az emeli a vérnyomást. Ugyanígy vannak olyan betegségek, mint például a Cushing-kór, amelyik a kortizol, tehát az egyik hormon szintet emeli meg a szervezetben, de ugyanígy például a pajzsmirigy túlműködés is vezethet. És akkor sorolhatnám még, nem akarok nagyon részletesen belemenni, tehát ezek a másodlagos magas vérnyomások. Itt az elsődleges okot kell kezelni, és onnantól kezdve a vérnyomás jobban karbantartható. Mert hiába megyünk utána vérnyomás csökkentőkkel, hogyha az elsődleges ok nem szüntethető meg. És akkor nézzük a nagyobbik falatot. A nagyobbik falat ugye ez a 80-85%, amit úgy mondunk, hogy elsődleges vagy esszenciális. Na hát itt aztán azt látjuk, hogy van családon belüli halmozódás. Ez azt jelenti, hogy akiknél a szülők, nagyszülők körében, akár középkorban vagy idősödő korban előfordul a magas vérnyomás, ott az utódok körében is nagyobb valószínűséggel jön elő. De vannak környezeti tényezők, életmódi tényezők, amelyek befolyásolják ezt a dolgot. Többek között ugye a stressz. Na most a stressz, azt tudjuk selje óta, hogy ez egy fontos dolog a szervezetünkben. Gondoljunk csak arra, hogyha valaki egy gitáron vagy egy hegedűn meg akar szólaltatni egy hangot, akkor neki meg kell feszíteni azt a húrt, hogy az jól szóljon. Vagy hogyha egy nyilvesszőt ki akarunk lőni, akkor az íjat, azt meg kell feszíteni valamilyen szinten, hogy az működni tudjon. Hát a szervezetünk is ilyen, hogy reggel ébredéskor behangolja magát. Tehát kezd egy ilyen, beindulnak az ébredési hormonok, ez azt jelenti, hogy egyszer csak úgy pup, megemelkedik a vérnyomás, mert fekvő helyzetben teljesen ellazulunk, és amikor fölkelünk, ha ugyanolyan alacsony maradna a vérnyomás, akkor bekövetkezik az, amit fiatal, különösen magas növésű embereknél, vagy főleg nőknél látunk, hogy föl kell, mert na most már föl kéne kelni, és mire kiér a fürdőszobába, elájul. Ez annak a következménye, hogy lassú volt a szervezet alkalmazkodása, nem emelte meg annyira a vérnyomást, hogy elég oxigéndús vért kapjon az agya, és puff, így lekapcsol. Elsötétedik minden, és csak arra ébredt, hogy jó, beütötte a fejét a földbe. A szervezetünk normálisan, amikor felülünk az ágyból, vagy felkelünk, akkor beindít egy olyan mechanizmust, hogy akkor hangoljuk be a húrokat, hogy jól szóljon. Ezért is van az, hogy ha vérnyomást akarunk mérni, akkor ne közvetlenül felkeléskor csináljuk ezt, mert biztos, hogy magasabb lesz az átlagoshoz képest. Hanem akkor kezdjük el a reggeli aktivitást, mozogjunk, tegyünk, vegyünk, fogmosás, mosakodás, stb. Vagy az lehet, hogy étkezés utára marad, de mire lefő a reggeli kávé, vagy kimegyünk és előkészítjük a reggelit, addigra a szervezet már arra a szintre állítja be a vérnyomást, ami a mindennapos működéshez kell. Tehát a stressz, ugye erről beszéltünk, ez a normális. Viszont vannak olyan helyzetek, amikor valaki állandó stresszben él. és ez már egy túlfeszítettségi állapotot okoz. Tehát amikor valaki fölkel túlterhelten, aggodalmaskodva, jaj, de milyen nehéz napom lesz, bemegy a munkahelyére, ott is csomó olyan hatás éri, amitől egy állandó belső feszültség támad benne, akár lelki, akár szinte testi feszültség is. És ezeknél az embereknél azok a stresszhormonok végig magas szinten maradnak, és ennek az a következménye, hogy az erek egy állandóan erős, összehúzódott állapotban maradnak. És hogyha ez állandósul, ez összehúzódás, ugye azt látjuk, hogyha az izmokat jól mozgatjuk, akkor az izomtömeg az növekszik. Nyilván ezt a testépítők tudják a legjobban, hogy nagy terhelés, akkor szépen nő az izom. Nos, itt az a helyzet, hogy az erek falának a tónusát szabályzó izmok is megvastagodhatnak, tehát ezáltal nem lesz képes annyira ellazulni az érfala, mint amennyire kellene, és hogyha egy állandóan, ilyen mondjam azt, hogy fokozott tónus állapotában van az érfala, akkor emelkedik a vérnyomás. Tehát így járul hozzá a mindennapos stressz. Az előbb említettem a testépítőket. Azt látjuk, hogy akik olyan munkát végeznek, ami nagyon komoly fizikai erőlködéssel jár, tehát súlyokat emelnek, ilyesmi. Na most ott is ugyanaz a helyzet, például a súlyemelőknél, vagy akár a birkózóknál, tehát akik nagy tömegeket emelnek, és nem is kis erőlködéssel, azoknál a magas vérnyomás hajlam sokkal hamarabb jön elő. Tehát én óvom a testépítőket attól, hogy túlépítsék magukat, mert biztosan magas vérnyomásosak lesznek egy idő után. Az a sport vagy mozgás, ami kedvezőbb a vérnyomás szempontjából, arról majd később fogunk beszélni, hogy hogy lehet elébe menni a dolognak. Tehát van a fizikai stressz, és van a lelki stressz. Ezen kívül egy csomó olyan dolog van, élettani dolog, táplálkozási faktor, például, hogyha valaki a szervezet szükségleténél jóval több sót fogyaszt, akkor tulajdonképpen úgy jár, hogy a sok só bevitele miatt a szervezet megpróbálja beállítani a só koncentrációt a 0,9%-os szintre, tehát úgy mondjuk, hogy élettani érték. Egyébként a tengervízben is ennyi a só koncentráció, kivéve mondjuk a vörös tengert, meg a holtengert. Tehát vannak olyan tengerek, ahol nagyobb a párolgás, ott a só koncentráció is nagyobb, de egyébként az óceánvize az, az 0,9%-os, tehát ugyanannyi, mint a vérünkben, a keringő vérben vagy a szöveteinkben kell. Na most, hogyha mi túlzott sóbevitellel élünk, akkor a szervezet megpróbálja ezt arra a szintre higítani, hogy ez normális legyen. Na most képzeljük el azt, hogyha van egy térfogatunk, amibe meg kell őrizzük a só koncentrációt, mondjuk egy vödör vízben, hogyha beleteszünk egy fél kiló sót, akkor már tömény lesz az oldat. Mit lehet tenni? Higítani kell. Ha öntünk hozzá, akkor kicsordul a vödörből. Na most a mi vérünk, az nem fog kicsordulni, hanem több víz kerül be az érpályán belőle. Ez azt jelenti, hogy nagyobb térfogatot kell mozgatnia az érrendszernek. Egy bizonyos határig rugalmasan tud ehhez alkalmazkodni az érrendszer, de hogyha még több folyadék kerül be, akkor még jobban feszíti az erek falát, tehát fölmegy a vérnyomás.
Lehet, hogy néhány gondolatot érdemes arról beszélni, hogy mit is jelent a normális, az alacsony és a magas, mert hogy ugye itt nagyon széles skálán mozognak az értékek.
Igen, ez pontosan így van. Ugye évtizedeken át nagyon sokat foglalkoztak ezzel a vérnyomás kérdéssel. Még a két világháború közötti időszakban is nagyon sok élettanász, meg belgyógyász azt mondta, hogy hát tulajdonképpen a magas vérnyomás az egy alkalmazkodási reakció, azt nem kell különösebben befolyásolni. Csak azt láttuk, hogy a 20. században, hogy a felgyorsult civilizációs stressz hatás, stb. Emberiség szépen szaporodik, azok az emberek is hosszabb életet élnek meg, akiknek magas vérnyomásuk van, több olyan utód származik, akik magas vérnyomásra hajlamosak, tehát elindult egy ilyen, hogy egyre több magas vérnyomás van, és láttuk azt is, hogy a magas vérnyomásosok körében bizonyos problémák gyakrabban fordulnak elő, ugye, hogy az orvosi diagnosztika fejlődött, akkor kiderült, hogy nagyon sok minden tönkre megy a magas vérnyomás miatt, és még mindig nem az értékekről beszéltünk. Például a vérzéses stroke, tehát a ténylegesen agyvérzés sokkal gyakrabban fordul elő, de a nem vérzéses stroke is, mert az erekfala megkeményedik, és az erekfalában tulajdonképpen attól keményedik meg, hogy beindul egy koleszterin lerakódás, tehát ilyen a túlnyomás miatt is belső sérülések támadnak az érfalon belül, és oda hajlamos lerakódni a keringő vérben levő koleszterin, mint egy ilyen dugóval lezárja az ereket. Ennek következménye az lesz, hogy érrelzáródás az agyban, spontán érrelzáródás, tehát ez szintén sztrókot jelent. Tehát egy csomó ilyen ember lebénul, aztán a túlnyomás miatt tönkre mehet a vese, tehát látunk olyan embereket, akiknél veseelégtelenség alakul ki a kezeletlen magas vérnyomás miatt. Mivel terheli az egész keringési rendszert, az ilyen embereknél az érszűkület is sokkal gyakoribb, az infarktus is sokkal gyakoribb, tehát az egész érrendszert túlterheli a magas vérnyomás. És mondom, a két világháború között még úgy gondolták, hogy hát ez egy alkalmazkodási reakció, de hogy jobban odafigyelt az orvostudomány a magas vérnyomásos embereknél előforduló problémákra, akkor elkezdtek azon gondolkodni, hogy csökkenteni kéne valahogy a vérnyomást. Valamikor a középkorban azoknál az embereknél, akiknél még meg se tudták mérni a vérnyomást, de látták, hogy ilyen vértulolásos fejük van, meg ilyesmit, csinálták ezeket a érvágásos dolgokat, ami azt jelentette, hogy megvágták az eret, jó sok vért kibocsájtottak, és akkor emiatt csökkent a vérnyomás. Ez teljesen természetes. De hát ugye ez a kezelés ez nem egy olyan igazán barátságos módja a vérnyomás szabályozásnak.
Nem humánus.
Igen, nekem ugye ez csak átmeneti sikerhez vezetett, tehát lehet, hogy éppen egy sztrókot meg tudtak vele előzni. Viszont kidolgoztak egy vérnyomásmérési módszert, Riva Rocsi volt ennek az egésznek a kidolgozója, és ezért nagyon sokszor úgy is rövidítik minden a nemzetközi szinten, hogy RR, kettős pont, tehát ez a vérnyomás jelentés, és utána írják le a vérnyomás értékeket. Na, hogyan keletkezik ez a vérnyomás, és akkor utána beszélünk az értékekről. Ja. A vérnyomás az abból keletkezik, hogy a szív, amikor összehúzódik, akkor egy bizonyos erővel kipréseli az érrendszerbe a balkamrából a vért. Na most ez azt jelenti, hogy van egy óriási nyomás, ami tolja előre maga előtt a keringő vért. Az erek rugalmasan kitágulnak, és amikor a szív összehúzódása befejeződött, akkor bezárnak a billentyűk, tehát visszafelé nem tud már folyni a szívbe a vér, és akkor a kitágult erek, amiben ugye belenyomódott rengeteg vér, azok is szépen lassan-lassan húzódnak össze, és ezáltal tovább viszik a vért az érpályán belül. A vérnyomás mérésnél két dologra figyelünk. Riva Rocsi módszere az volt, hogyha leszorítjuk az eret olyan mértékben, hogy nincs benne keringés, és megpróbáljuk meghallgatni, hogy suhan-e benne a vér, vagy nem, akkor nem hallunk semmit. Mihelyt kezdjük ezt a nyomást felengedni, tehát beindul a végtagban a vérkeringés, akkor ahogy tágul az ér minden szív dobbanásnál, egy ilyen lüktető hang megy tovább. Ezt Korotkov hangnak hívják, mert ő írta le először, hogy akkor az így működik, és akkor elkezdjük hallani a szívdobbanásokat. És egészen addig halljuk a szívdobbanást, amíg egyszer csak el nem halkul. Ez az a szint, amikor a vérnyomás szabályzásnál ugye az erek már összehúzódtak, és onnantól kezdve nincs lökés hullám az erekben, tehát nem viszi úgy tovább, hanem csak egy lassú csörgedezés van, összehúzódott ereknél, és akkor megszűnik ez a dobbanó hang. Tehát a felső érték az, amikor megjelenik a hang, az alsó érték, amikor eltűnik a hang. Hát Korotkop még pontosabban leírta, különböző fázisokat írt le ezzel kapcsolatban, de ez a lényege az egésznek. Na most a régi módszer ugye az volt, hogy hallgattuk a hangot. Tehát dobban, hallgatjuk, eltűnik, akkor ez az alsó érték. Most már az új korszerű vérnyomásmérők, ezek a digitális vérnyomásmérők úgy vannak beállítva, hogy nem a dobbanó hangot vizsgálják, bár van olyan vérnyomásmérő, én is ilyet használok a rendelőmben, ami a hangra is figyel, meg arra is, hogy milyen lüktetés van, úgy mondjuk, hogy oszcilláció, tehát oszcillometrikusan mér, hogy milyen lüktetés van az erekben. A lüktetés az ugye úgy nyilvánul meg, hogy a karra ráfeszített manzsettában, ahogy dobban a szív, lök egyet rajta, tehát egy pillanatra megváltozik a manzsettában a nyomás. Van, mit tudom én, egy 150 higanymilliméterre beállított érték, addig pumpáltam föl, és akkor, hogyha van egy érlüktetés, akkor egy pillanatra a 150-ről 160-ra is, vagy akár többre is fölmehet egy pillanatra, amíg a dobbanás odaér. És ezt érzékeli a digitális vérnyomásmérő, a felső-alsó értéket érzékeli, és ebből van egy ilyen, úgy mondjuk, hogy számítógépes algoritmus, tehát be van programozva ez a digitális vérnyomásmérő, hogy az észlelt pulzus hullámokból számolja ki a tényleges vérnyomást. Tehát itt nagyon sok kísérletet végeztek, hogy úgy állítsák be ezeket a szoftvereket, vagy hát számítógépesen programozott részeket a digitális vérnyomásmérőkben, hogy ugyanazt az értéket tudja mérni, mint amit a higanyos vérnyomásmérővel mértünk. És akkor ez tulajdonképpen egy számított vérnyomás, amit a digitális vérnyomásmérők kimutatnak. Egy dologra vigyázni kell. Arra, hogy akinek nem szabályos a szívritmusa, tehát szívritmus zavara van, ott ugye a pulzus hullám is változékony lehet. Lehet egészen magas, meg lehet egészen alacsony. A szívdobbanástól függ, hogyha nagyon gyorsan dobban egymás után kettőt a szív, akkor mondjuk a második szívdobbanásnál nem lök ki annyi vért, mert még nem telődött föl úgy a szív vérrel. És ez megzavarja a digitális vérnyomásmérőket. Ezért van az, hogy néha egészen extrém eltéréseket látunk a szívritmus zavaros pacienseknél. És akkor, ha még a vérnyomásmérésnél tartunk, és még az értékeknél nem, a vérnyomásmérés most már az elterjedt digitális vérnyomásméréssel kapcsolatban bizonyos szabályok fontosak. Egy, új begyen mért vérnyomás, vagy újon mért vérnyomás teljesen pontatlan. Az úgynevezett csukló vérnyomásmérők, azok is, ha egy picikét odébb fordul, egy fél centivel lejjebb vagy följebb van a csuklón a vérnyomásmérő, már egészen hamis értékeket mutathat. Tehát, ha komolyan vesszük azt, hogy vérnyomást akarunk mérni, akkor felejtsük el ezeket a digitális játékszereket. Nem érdemes csuklós vérnyomásmérőt vásárolni, mert ugye a validálás, tehát a hitelesítés ezeknél a vérnyomásmérő készülékeknél a karon mért vérnyomás az elfogadható. Lehetséges különbség a két kar között, mert ugye az érrendszerünk sem teljesen szimmetrikus, akár 15, maximum 20 higanymilliméter eltérés lehet a két felső végtagon. Ha ettől nagyobb az eltérés, akkor annak a hátterét már vizsgálni kell, de mondom, akár 15-20 higanymilliméter is lehet. És ugyanígy két mérés között is, egymás után végzett mérés között is lehet különbség. Ezért azt mondjuk, hogy történik a szabályos vérnyomás mérés. A pacienst először is. Akkor mérjük a vérnyomást, hogyha nem dohányzott, vagy nem ivott kávét 10 percen belül. Ha 10 percen belül itta, vagy szívta a cigarettát, akkor nem érjük ezt. Azért, mert félrevezető lehet. Édesapám annak idején, még az 50-es években, amikor el akarták vinni katonának, akkor nagyon nem szeretett volna elmenni, mert tudta, hogy már születik a nővérem, és milyen jó lenne otthon maradni. És amikor elment erre a sorozásra, akkor azt mondták neki, hogy Lacikám, szívjál el egy cigarettát, világéletében utálta a dohányosokat is, tehát nagyon nem bírta a cigarettafüstöt. Elszívott egy cigarettát, bement orvosi vizsgálat, 190-es vérnyomás, hogy akkor még nem voltak ilyen vérnyomás kezelő gyógyszerek, elküldték haza, nem alkalmas. következő alkalommal már nem sikerült ezt a trükköt bevezetni. Szóval, hogy ennyire hathat egy elszívott cigaretta, vagy egy frissen elfogyasztott kávé. Tehát legalább 10 percnek el kell telni a kávé vagy cigaretta elfogyasztása után. Jó, hogyha körülbelül 5 percet nyugalomban van az ilyen paciens, tehát ne úgy legyen, hogy berohantam a rendelőbe, vagy felszaladtam a lépcsőn, leteszem a szatyrot, és akkor na most megmérem a vérnyomást, hanem minimum egy 5 perc kell, amíg egy kicsit olyan nyugalmi pózba kerül a szervezetünk. És akkor leülve, mondjuk egy asztal mellé, a hátunkat szépen hátra támasztva a széken, vagy a falhoz támasztva, nem keresztbetett lábbal, hanem szépen letéve a két talpunk a földre, és a kezünkre fölhelyezzük a vérnyomásmérő manzsettát, és lehetőség szerint ugye a szívmagasságban legyen ez a manzsetta, ez azt jelenti, hogy legegyszerűbb, hogyha az asztalra föltesszük a kezünket teljesen nyugalmi helyzetben. Ilyenkor nem szabad mozgatni a kezet semmilyen módon, szóval nem dobolhatunk az ujjunkkal, meg nem matassunk az ujjainkkal, tudnék az izmok, ha mozognak, akkor becsapják a vérnyomásmérőt, mert az izommozgást, mint nyomáskülönbséget fogja érzékelni a vérnyomásmérő, és ezt is beszámolja. És akkor kiderül, hogy egész hamis értékek vannak. És még egy, legyen egyenletes a légvétel, tehát nem szabad közben beszélni, meg mozgolódni, forgolódni, tehát minden olyan dolog, ami befolyásolja a szívbe áramló vérnek a mennyiségét, a gyorsaságát, és ilyen például, hogyha lihegünk, ha beszélünk, hogy egy megszakított légzés van, teljesen másképp telődik a mellkasi nyomás változása miatt a szív, és akkor így a pulzus hullámnak a mérete is más lesz. Tehát szépen nyugisan beszélgetés, mozgás nélkül azt a 15-20 másodpercet, amíg a vérnyomás mérő fölfújja a manzsettát, majd leengedi és a mért értéket mutatja, azt nyugalomban kell tölteni. Ha biztosra akarunk menni, és azt tapasztaljuk, hogy az első mérés az mindig egy picit magasabb értéket mutat. Ha biztosra akarunk menni, hogy mennyi a vérnyomás, ezt a Nemzetközi Hipertónia Társaság is kéri, hogy így legyen a mérés, hogy egy mérés nem mérés, három mérés már mérés, és a második kettő átlagát számoljuk. Tehát az első az lehet, hogy magas. Nagyon sok paciensen mondja is, hogy de hát én amikor megmértem, igen. Mérje meg nyugodtan háromszor, néhány percen belül, tehát nem kell hosszú időnek eltelni. Fölpumpálta, megnézte, ez most egy kicsit magas, na pumpáljunk még egyet. És a második, harmadik mérésnek az átlaga fogja adni a tényleges vérnyomás értéket, amivel nekünk számolni kell.
És hát számolunk is, mert hogy ugye mik azok az értékek.
Pontosan erre akarok most kitérni. A normális felnőttkori vérnyomásról beszélek. A normális felnőttkori vérnyomás a 120, illetve optimális így mondom, 120 és 130 mm közötti felső érték, és gyakorlatilag 70 és 80 közötti alsó érték. Tehát ez az úgynevezett szisztolés és diasztolés. Tehát amikor a szív összehúzódás, akkor meg a szív elernyedésekor mérhető vérnyomás a felső és az alsó érték. Ez a normális. Az úgynevezett magas normális, amikor 130 és 139, vagy hát mondom 140 között van. Ez a normális, de ez már a normális magas kategóriába tartozik.
Ez a kategória jelez önmagában valamit
Igen,
nekünk?
Pontosan jelez. Ugye most már hát nem is millió, hanem milliárd számra mérik az emberek a vérnyomást a Földön, és ugye ezeket az adatokat nagyon szépen földolgozták, és kiderült, hogy ha valakinek a vérnyomása 120, vagy az alatt 110 és 120 között van, most a felső értékről beszélek, ugye a szisztolis értékről, azoknál a legesleg-legritkább a vérnyomás következtében kialakuló szervi betegségek meg az érrendszeri károsodás. És az ebből eredő nem csak sima egészségkárosodás, hanem akár halálozás is. Tehát az úgynevezett kemény végpontokat figyelik, hogy akkor, ha valakinek ilyen a vérnyomása, akkor milyen lesz a sorsa. Tehát a legideálisabb az a 110-120 közötti. A 120-130 az a normális vérnyomás, itt már egy kicsit elkezd mozdulni fölfelé, tehát már romlanak a statisztikai értékek, de 130 fölött meg még inkább. 140 fölött beszélünk magas vérnyomásról. És akkor most nem kezdem el részletezni, mert ez már a szakmai jelentőséggel bírnak, hogy most akkor 140 fölött, akkor még 1-es, 2-es, 3-as stádium milyen mert akkor attól függően kell megválasztani a gyógyszeres kezelést is. Tehát a lényeg az, hogy az az optimális, hogyha, és olyan betegekről beszélek, vagy olyan emberekről beszélek, akiknek nincs mondjuk cukorbetegsége, vagy nincs vesebetegsége, tehát, hogy tulajdonképpen egészségesnek számító emberek, azoknál ugye a 140 alatti tartományt kell mindenképpen, hogyha magas vérnyomása van, el kell szorítanunk, hogy a 140 per 90 alatt legyen. Tehát, hogyha az alsó értékeit nézzük, a 80-90 közötti érték már a normális magas kategóriába tartozik, és a magas a 140 per 90 fölött, akár az alsó, akár a felső érték, e fölött van az magas vérnyomás. Ahogy az életkorban haladunk előre, és már olyan 65, mondhatni 70 éves kor fölött, az erek rugalmassága csökken. Ez azt jelenti, hogy egy kicsit emelkedhet a vérnyomás. Azt látjuk, hogyha az idős embereknél nagyon lecsökkentjük, tehát nagyon az ideális közelébe visszük a vérnyomást, azok rosszabbul érzik magukat. Mert az érrendszerük már nem olyan tökéletes, és akkor így az agyvérellátása csökkenhet, ettől szédülékenyebbek lesznek, esnek, buknak, csonttörés, egyebek, mindenféle kellemetlen következménye lehet a dolognak. Ezért az ő esetükben már megengedett a 140 közelében tartása a vérnyomásnak, hogyha 140-150 közelébe megy a felső érték, vagy az alsó érték is, mondjuk az nem szokott annyira magas lenni, de az is, ha 90 közelében marad, akkor ez mondjam azt, hogy az ő szervezetüknek jobb. Tehát kevésbé fognak az alacsony, relatíve alacsony vérnyomástól szenvedni. Úgyhogy ez egy fontos dolog, hogy 65-70 éves kor fölött nem kell szigorúan a 140-es értéket tartani, mert lehet, hogy nagyobb baj csinálunk. Nyilván vannak olyan betegségek, Például a cukorbetegség, ahol mindenképpen alacsonyabban érdemes tartani a vérnyomást, mert a magas vérnyomás és a cukorbetegség együttesen nagyon terheli az ereket. De a vesebetegség, krónikus vesebetegség esetén, amikor elkezd kialakulni egy úgynevezett vese elégtelenség, tehát van egy GFR, glomerulális filtrációs ráta, úgy rövidítik ezt, vagy GFR érték, és az már kezd a 60 alá csökkenni, akkor az azt jelenti, hogy kezd beszűkülni a vese funkció, és ilyen esetben, ha nagyon lecsökkentjük a vérnyomást, akkor a vese szűrő működése nem lesz tökéletes. Tehát az ő esetükben nem ideális, vagy nem szerencsés 130 alá vinni a vérnyomást, hanem inkább legyen 140 közelében, hogy a vese kapjon elég vért ahhoz, hogy a szűrő működése tökéletesen megvalósulhasson. Tehát vannak olyan esetek, de ezek már inkább orvosi problémák, csak azt kell tudni, hogy a 140/90 az a határ, amire érdemes levinni a vérnyomást, vagy az alá, illetve hogyha valaki e fölött mér rendszeresen, akkor az már magas vérnyomásnak számít.
De azon a határon mi még tehetünk az életmódunkkal, gondolom azért, hogy ezt lejjebb vigyük, hogy kicsit jobban odafigyeljünk magunkra. Érdemes talán azokról is beszélni, hogy a magas vérnyomásnak vannak azért olyan tünetei, amik, ha nem is mérjük minden nap, vagy akár hetente a vérnyomásunkat, de érezzük magunkon, hogy folyamatosan ugyanazokat a tüneteket produkáljuk.
Hát ez nagyon becsapós, a tünetek. Szóval a legtöbbször azt szoktam mondani a betegeimnek, hogy a vérnyomást nem érezni kell, hanem mérni. Amikor már valaki érez valamit, az már azt jelenti, hogy a magas vérnyomásnak a szövődményei határán áll. Nyilván hirtelen emelkedő magas vérnyomás, nehogy a stressz hatására, tehát nem tart, hihetetlenül tud a szervezetünk alkalmazkodni mindenhez. A vérszegénységhez is ugyanúgy, amikor például megfeleződik a vérmennyiség, de nagyon lassan alakul ki, van, aki észre se veszi, pedig fele annyi vörös vértestje van. De most kanyarodjunk vissza a vérnyomáshoz, akinek lassan alakul ki ez a magas vérnyomás, nem fogja érezni, hogy magas a vérnyomása. Ezért hát egy szakmai előírás, vagy betartják, vagy nem, hogy bárhol, ahol orvosnál megjelenik a beteg, és van a környezetben vérnyomásmérő, meg kell mérni a paciens vérnyomását, még akkor is, hogyha csak a szomszéd receptjéért jött, hogy viszem a Mari nénének a vérnyomást csökkenti, jó tessék helyet foglalni, megmérjük a vérnyomását, és kiderül, hogy hoppá, van magas vérnyomás. Kiderül egy jogosítvány gépjárművezetői alkalmasság érvényesítésénél, hogy nincs csak magas vérnyomása van. Mert hogy most végre egyszer meg, vagy foglalkozás egészségügyi vizsgálat során méri a magas vérnyomást a régebben úgy hívták, hogy üzemorvos, foglalkozás egészségügyi orvos, és akkor utána küldi is a házi orvoshoz, hogy tessék akkor beállítani, kivizsgálni, stb., mert hogy ez nem normális. Tehát ezért vannak az szűrővizsgálatok, amikor és ahol az ember csak vérnyomás mérőhöz hozzáfér, vannak olyan patikák, amik föl vannak ezzel szerelve, hogy akkor addig, amíg sorba áll, akkor üljön le, mérje meg a vérnyomását, nézzük meg, hogy mi történik. Vagy ragadjon meg minden alkalmat a vérnyomás mérése, vagy hogyha van egy rokon, akinek magas a vérnyomása, elmegyek hozzá meglátogatni, akkor azt mondja, add már ide a vérnyomás mérőt, nézzük már meg az enyémet is. Tehát, ha nincs panasz, akkor is mérni kell. Na most, ha leggyakoribb tünet, vagy panasz, tarkótai nyomás érzés. De vagy van, vagy nincs. Tehát ez nem számottevő. Tarkótai nyomás érzés lehet egy nyaki gerinc meszesedés miatt is, és akkor közben meg teljesen normális a vérnyomás. Tehát azért mondom, hogy a vérnyomás nem érezni, hanem mérni kell. Nagyon sok olyan magas vérnyomásosom van, még most is, akinek kérdezem, na milyen volt ott? Hát ő nem méri. Szedi a gyógyszer, de nem méri. Mondom, miért? Hát mert én úgy éreztem, hogy jó. Nem érzés, hanem mérés. Tehát ezt a két szót nem szabad összekeverni. Tehát mindenképpen én azt mondom, hogy egy teljesen egészséges embernél is, hogyha a családban nem fordult elő magas vérnyomás, jó, hogyha évente egyszer-kétszer megmérik a vérnyomást, és az elmondott szabályok szerint. Ha a családban fordult elő a felmenő vagy oldalági vérszerinti rokonságban magas vérnyomás, akkor jó, hogyha havonta egyszer megméri a vérnyomását, különösen akkor, hogyha vannak olyan panaszai, hogy kicsit szédül, nyomás van a fejében, tarkótai nyomást érez, vagy ilyesmi, akkor igenis, mérje meg a vérnyomását. És hogyha egyszer is magasabbat mér, mert hogy lehet, hogy éppen stresszes volt, ilyesmi, ez teljesen normális dolog, emelkedhet a vérnyomás, egyszer is magasat mér, akkor utána sűrűbben kell vizsgálni ezt a vérnyomás értéket. Nem ritkán találkozunk az úgynevezett fehér köpeny magas vérnyomással. Ez azt jelenti, hogy annyira izgul a paciens az orvosi vizsgálaton, vagy attól, hogy el kellett mennie egy ilyen helyre, hogy spontán magas lesz a vérnyomása. De egészen extrém, tehát akár 180 higanyminiméter is lehet. Na most én erre azt mondom, de nem, ez minden hipertóniában járatos ember azt mondja, hogy ez nem normális reakció, ez a magas vérnyomás betegség előszobája. Tehát aki fehér köpeny hipertóniás, az biztos, hogy egy idő után magas vérnyomásos lesz. Nincs kikerülése a dolognak, mert ez egy túlzott reakció a szervezet részéről, és egy idő után ez a túlzott reakció a magas vérnyomás betegséghez fog vezetni. Úgyhogy annak eldöntésére, hogy valójában milyen az igazi nyugalmi vérnyomás a paciensnek, többféle módszer van. Az egyik lehetőség az úgynevezett otthoni vérnyomásmérés. Tehát azt mondom, hogy odadok neki egy vérnyomásmérőt, mérje otthon rendszeresen a vérnyomását. Lehetőség szerint olyan vérnyomásmérőt adok, aminek van memóriája. Miért is? Mert a betegek azok nagyon szeretnek megfelelni az orvosuknak. Jó beteg akar lenni. Vagyis megkapja a vérnyomásmérőt, és azt mondom neki, hogy vezesse a vérnyomást, naplót. Beírja a vérnyomás értékeket, és mindig kerekít rajta egy kicsit. Kimutatta, hogy mit tudja, 135, hát akkor az csak 130. Kimutatta, hogy 145, hát az csak 140. Tehát olyan megszépíti az eredményeket, és amikor azt látjuk, hogy nagyon szépek ezek az értékek, adja csak ide a vérnyomás mérőt. És megnézzük a memóriában, hogy milyen vérnyomások vannak, és kiderül, hogy hát ő bizony a jó pontot, piros pontot szeretett volna kapni a vérnyomására, és ezért nem rossz szándékkal, de hát egy kicsit átértelmezte a mért értékeket. Tehát ez az egyik, az otthoni vérnyomásmérés, vagy naplóvezetés, vagy memóriás vérnyomásmérővel, és akkor utána mondjuk eltelik 2 hét, és azt mondom neki, hogy igenis mérje meg naponta 3-szor a vérnyomást. 3-szori mérés, hogy a legalkalmasabb reggeli előtt, tehát amikor leül, hogy na most akkor reggelizni fogok, mert az általában egy ilyen nyugisabb dolog szokott lenni, az esetek többségében kivéve, hogyha valaki rohan és állva kapja be, már rohan a busz után, és még mindig a kiflit rágja, tehát van ilyen is, de az nem normális dolog. Tehát leül, vagy éppen kávézni akar, még nem itta meg a kávét, leül, érzi a kávé illatát, nagyon finom, ellazul, és akkor megméri a vérnyomást, fölírja. Ugyanígy ebédnél, délben, amikor azt mondja, na jó, akkor most mindent félreteszünk, most már enni fogok, leül, megméri a vérnyomást. Este, vacsoránál ugyanígy. Tehát 3-szori vérnyomás mérés étkezés előtt, mert egyébként az étkezés is befolyásolja a vérnyomás értéket, mert hogy a szervezetünk nagyon tud alkalmazkodni. Nem ritka az, hogy étkezés után alacsonyabb lesz a vérnyomás. Miért? Mert elkezdünk táplálkozni, megterheljük úgymond az emésztőrendszert, és a vérkeringés az igyekszik átrendeződni, tehát több vér megy a gyomor bélrendszerbe, hogy az fel tudja dolgozni a táplálékot, mert ott elkezd mozogni a bél, meg minden dolga van, és közben az izmokból rendezi át. Tehát az izmokban kicsit alacsonyabb lesz a vérnyomás, nagyon huncut a szervezetünk, és akkor félrevezető értékeket találhatunk. De van, akinek például fölmegy a vérnyomása, mert olyan sokat evett, hogy gyakorlatilag kitölti a hasát, és pumpálja be a vért a szívébe, és ezáltal emelkedik a vérnyomás. Tehát ezek félrevezető értékek lesznek. Tehát étkezés előtt, nyugalomban meg kell mérni 3-szor a vérnyomást. Ha ezek a normális tartományban vannak, de a rendelőbe bejövet, megint magas vérnyomást tapasztalunk, és ilyenkor azt szoktam mondani, hogy hozza be a saját vérnyomásmérőjét, nézzük meg az övét is. Tehát, hogy az ő készüléke mit mutat. Tehát összemérjük a két készüléknek a validitását, a működését, tehát a hitelességét. És hogyha ott nincs különbség, akkor azt mondom, ez tényleg fehérköpeny magas vérnyomás, de ez a magas vérnyomás betegség előszobája. Tehát innentől kezdve ő ne hanyagolja el azt, hogy időnként meg kell mérni a vérnyomását.
Kedves hallgatóink, az elmúlt közel egy órában dr. Herceg László egri házi orvossal beszélgettünk a magas vérnyomás betegségről. Jövő héten folytatjuk témánkat, amelyben a betegség kezeléséről is szó lesz. A műsor a 2024. április 8-ai adásunk ismétlése volt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, technikus kollégám Tompos Péter, valamint a szerkesztő Berecz Renáta nevében is Molnár Andrást hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádió!